meg, Uram, hangunkat hívunk. Irgalmaz nékünk, és hallgass meg minket, és ne hagyj el minket üdvösségünknek, Istene. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. A mi Urunk nevének dicséretére és segítségül hívására énekeljük a 102. Zsoltár első versét, amelyik így kezdődik: Hallgasd meg, Uram, kérésem. Hallgassátok meg, testvéreim, a mi Istenünknek áldott üzenetét, amint az szól mi hozzánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez intézett levele, 3. részének 14. és azt követő verseiben eképpen. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége, és magossága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bölcsességgel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és mind azokat, akik szívükbe fogadták, hogy aszerint éljenek. Gyertek, imádkozzunk! Uram, életünknek drága és áldott pillanata az, amikor meg tudunk hajolni előtted és térden állva, kitárni a mi szívünket minden gondjával, minden bajával, minden problémájával együtt, sőt, örömeivel is, boldogságaival is. Köszönjük te néked, hogy adsz életünkben ilyen drága alkalmakat, köszönjük te néked, hogy most is megállhatunk te előtted, felnyújthatjuk feléd a mi szívünket, kérhetünk téged szabadon és bátran, elmondhatjuk mindazt, ami búsít, ami fáj, ami gondot okoz, és kérhetjük teljes segítségedet, kérhetünk tőled többet, mint amit merünk, amit gondolunk, mert te mindig többet adsz, jobbat adsz a te híveidnek, mint azt mi el tudjuk képzelni. Hiszen te vagy a mi atyánk, teremtőnk, megváltunk, és te vagy a szeretet számunkra. Köszönjük te néked, hogy mi is így jöhetünk most hozzád, szerető Urunkhoz, Atyánkhoz, Istenünkhöz, és kérhetünk téged, cselekedjél velünk, adjál nékünk, ajándékozz meg minket a te szíved szerelme szerint, jobban, mint azt mi kérni tudjuk, vagy elgondolni. Légy itten közöttünk, árasszad ki ígéreted szerint a te szent lelkedet mindnyájunkra, a szólóra épp úgy, mint a hallgatókra, hogy örömmel vihessük magunkkal a te áldásodat a Jézus Krisztusban. Amen. Jézus Krisztus mondta, hogy aki őhozzá megy, az semmiképpen el nem utasítja, ki nem veti magától. Így legyünk most őnál. Az a szent ige testvéreim, amelyről ti néktek Isten lelkének segítségével szólani kívánok, írva található a János írása szerint való szent evangélium 15. részének 26. és azt követő verseiben eképpen. Mikor pedig eljő majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek voltam. Eddig az ige. Valami határtalan szomorúság lengi körül ezeket a szavakat, és érthető is, ha meggondoljuk, hiszen Jézusnak a búcsú szavai. Ő pontosan tudja, hogy minek megy elébe. Neki sem könnyű. Néhány óra múlva kiszakad a szívéből a keserves sóhaj, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem. E keserű pohár. De belenyugszik, hogy fenékig kell üríteni ezt a keserves poharat. Nem fordul vissza, nem hagyja ott. Engedelmeskedik. És a tanítványoknak, a híveiknek, hát nekünk sincs más lehetőségünk.
nem lehet visszafordulni. Mert nekem nem tetszik, mert nem bírom, mert nem vállalom. Nem. Itt nem lehet tétovázni. Persze, az is egy naivitás volna, ha azt gondolnánk, hogy Jézus nem számolt a mi gyöngeségünk. Ami tehetetlenségünkkel, ami kicsinyességünkkel, ami ostobaságunkkal, ami lehetetlen viselkedésünkkel, amit a mi költőnk így fejezett ki, hogy egyszer fázott, másszor lánggal égett. Hát ezek vagyunk. Jézus a tényleges emberrel számol. Te veled. Úgy, ahogy vagy, és úgy, amilyen vagy. De hát most elválik az övéid. Itt hagyja őket. Egyszer ez volt az evangéliumunk, hogy ugyan a poharat majd megisszátok, amit én megiszom, a keresztséggel, amivel én megkereszteltetem, ti is meg fogtok kereszteltetni. De most nem jöhettek. Utána, most itt kell maradnotok. A tanítványok szívét eltöltette valami szomorúság, valami nagy fájdalom, szenvedés. De úgy hiszem, hogy ők nem értették itten pontosan Jézus szavait. Itt most igazán ez a Jézus szenved. Nem attól, ami ő rá jön, hanem attól, ami ezek. Te rád, és én rám, a tanítványokra, a hívőkre jöhet. Ezért mondja ezeket a szavakat. Előbb már mondta, nem hagylak titeket árvákul, hanem elküldöm a vigasztalót ti hozzátok. És most újból fölveszi a fonalat itt, hogy amikor majd eljő az a vigasztaló. Hát most próbáljuk megérteni, hogy mit akar ez a vigasztaló jelenteni. Mi úgy gondoljuk, hogy az a vigasztaló, aki a sírónak letörli a könnyeit, és bájdúskodik vele, és keneteljes szavakat mond, és csillapítja a sírását. Hát nem ilyen vigasztalóról van szó. A görög szót nem is tudjuk egészen pontosan visszaadni. Nem csak azt jelenti, hogy megvigasztal engem, hanem azt is jelenti, hogy felbátorít engem. Én nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amikor az ember halálos fáradt volt, és akkor hirtelen kapott valami belső lökést, és olyan friss lett, olyan erős lett, mint soha életében máskor nem. Hát itt is ilyesmiről van szó. Bátorít. Nem csak vigasztal, bátorít. És nem csak bátorít, hanem segít. És ez a segítség se egy olyan, hogy na, hát azután elesett, én odahajolok és fölemelem. Nem. Mellé áll, mellette megy, vele van. A németnek van egy ilyen jó kifejezése rá, hogy Beistand. Hát magyarra így fordítjuk, hogy segítés, segítség. De a szó eredetileg azt jelenti, hogy odaáll mellé. Nem is így, hogy odaáll, hanem odaállt mellé. De még ez mindig kevés. Ez a vigasztaló, ez a paraklétus azt jelenti, hogy fölkarol engem, az én ügyemet, mint ügyvéd. Hát tudjátok, hogy az ügyvéd az képvisel engem. No, ez a jelentése is megvan. Képviselő. Ügyvéd, képviselő. Hát micsoda ez? Paraklétus, vigasztaló, segítség, képviselő, ügyvéd, mellém álló, támasz. Hát ez az igazságnak a lelke, a Szentlélek. Azt is talán már mondtam itten, hogy a régiek még tudtak valamit arról, hogy a Szentlélek tulajdonképpen Jézus Krisztus inkarnációjának, vagyis testi jelenlétének a reprezentációja. Nem tudom jobb magyar szóval ezt kimondani. A Szentlélek reprezentálja ma itt köztünk Jézus Krisztust. Hát ezért mondhatta az Úr, hogy nem hagylak titeket árvákul, mert elküldöm ezt a paraklétust, ezt a vigasztalót, ezt a képviselőt, ezt a védő ügyvédet, ezt a segítséget, ezt a támaszt, aki mellettetek áll. Hát ezért áthatta az övéit az utolsó földi pillanatában ezekkel a szavakkal, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát persze a tanítványok most még nem értik. Hát nekik fogalmuk sincs, hogy micsoda nagy dolgokról van itten szó, hogy ők veszik majd a vigasztalót, aki az atyától jön, és az igazságnak a lelke az atyától származik, és majd én rólam tesz bizonyságot néktek, és veletek marad örökké. Hát ezt nem értik. Hát ha értették volna, az az egész este másképp zajlott volna le. És mi is így vagyunk, testvér. Hát még nem érezted, nem tapasztaltad, hogy ha eszedbe jutott volna csak egy íge, abban a döntő pillanatban, amikor nem jutott eszedbe, és te jóvá tehetetlenül elbuktál. Nem érezted? Nem jutott eszedbe. Pedig tudtad. Hát igen, a tanítványoknak sem jut most minden eszébe, ezek zavartak. Nem értik ennek az éjszakának, ezeknek az óráknak, perceknek a történéseit. Elmegy a fülük mellett, hogy Jézus nékünk küld egy ilyen vigasztal, hogy nem leszünk magunkra hagyva. Honnan tudom, hogy nem értették? Hát onnan, hogy néhány óra múlva úgy fognak elfutni Jézus mellől, és Péter úgy fogja tagadni, esküdözve, káromkodva, hogy valaha is valami köze volt ehhez a názáreti Jézushoz. Hát igen, én féltéglával verhetem a mellemet, hogy hiszem az Istent kálomista hittel, de ez nem ér semmit, ha az életem nem mutatja, ha az életem nem tanúsítja. Hát nem szavakra van szükség, életre. Arra van szükség. Megélni a kereszténységet. Megélni kereszténységet. Hát ez azt jelenti, hogy megélni a Krisztust. hogy kiábrázolódjék bennem a Krisztus. Nem úgy, hogy én majd belenézek a tükörbe, és elmondom, hogy ó, te Szentszű Győző, milyen ragyogó Krisztus képed van. Nem így, hanem úgy, hogy más látja az én életemet, és dicsőíti az atyámat, mennyei atyát. Ez az. De hol vagyunk ettől? És hol voltak a tanítványok ettől? Azt hiszem, hogy nagyon messze. Ők is, és mi is. No, viszont, hogyha ez így van, akkor az csodálatos, hogy ez a Jézus életének ebben a nagyon keserves időszakában is ennyire bízott bennünk, ennyire hajlandó volt szolgálatában, használatában, küldetésében beállítani minket. De furcsa dolog. Mert ez azt jelenti, hogy senki úgy nem bízik bennem, mint Jézus. Magam sem bízom magamban annyira, mint ő bennem. Na de ez akkor azt is jelenti, ha én megfutamodok, ha én gyáva vagyok, ha én meghátrálok, ha én megtagadom, ha én elárulom, akkor a legaljasabb vagyok a föld kerekén. Akkor nincs mentség, sem égen, sem földön. Ez igaz, nincs mentség, sem égen, sem földön. De még egy helyen van, ott a Golgotai kereszt. Mert azért van az a kereszt, hogy egy ilyen rongy emberből, egy ilyen gyávából, meghátrálólóból mégiscsak annak a megfeszítetnek, annak a megöltnek, annak a kicsúfoltnak, kigúnyoltnak a tanúja legyen. Tanulja. Még ilyen áron is, hogy Uram, semmit nem ér az életem. De te szerettél engem, és meghaltál érted. Fogadd, vedd ezt a semmit érő életet. Hát igen, azt mondja Jézus, hogy ez a vigasztaló, ez az igazságnak a lelke, ez a Szentlélek fogja végezni, folytatni az ő munkáját, az ő művét ebben a világban. Minden korlátozás nélkül. Igen, fogja. Ma is csinálja. Ma is sokszor értetlenül állunk meg egyes események előtt, amit nem tudunk megmagyarázni, mert nem is lehet. A lélek volt munkában. De ez a lélek felhasznál minket is. Mert van egy ilyen parancsunk, parancs, lesztek nékem tanulni. Mind Jeruzsálemben, Samáriában, el a földnek végső határáig. Igen. És ígéret is. Küldetés. Jézus azt mondja, ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Hát ez a lélek, ez tesz képessé arra, hogy bizonyságot tegyek, tanúsítsam, hogy ez a Jézus Krisztus, ez a kitagad, ez a kicsúfolt, ez a megvedett, ez a lenézett, ez a véresre korbácsolt Jézus Krisztus az Úr menjen földön és poklokon. Igen. Na most megint meg kellene egy kicsit állnunk, hogy bizonyságaim lesztek, bizonyságot tesztek. A görög szó egy furcsa szó, mártírjaim lesztek. És ez így van. Ma ugye azt mondjuk, hogy mártíromság, ugyan kérem. Hát tévedtek. Hát hirtelen föl lehet sorolni egy csomó embert a 20. század második feléből, akik az életükkel tettek bizonyságot, hogy Jézus Krisztus az Úr, Jézus Krisztus a megváltó, és aki élni akar, annak ezt a Jézus Krisztust be kell fogadnia. Ehhez a Jézus Krisztushoz mennie kell, ezelőtt hódolnia kell. A 20. század is tele van ilyenekkel. Nem egy és nem kettő. Nem csak az őserdőben úgy véletlenül fél állati sorban lévő civilizálatlan emberek által megölt, mit tudom én, misszionáriusokra gondolok én. A modern élet egyik legnagyobb teológusa volt Bonhoeffer. Kivégezték. Kolbe atya, kivégezték. Most, nem rég. Ne? Romero, érsek, egy államnak a prímása. Lelőtték. Jézusért. Igen, szóval így van, hogy van egy ígéretünk ehhez a parancshoz, hogy bizonyságaim lesztek. Nyilván, hogy Jézus tudja, ez magunktól nem megy. Vagy ha valaki magától akar Jézus mellett ágálni, az nem ér semmit. Ahhoz, hogy én tanúbizonysága lehessek, ahhoz neki kell engem megajándékozni, betölteni, méghozzá erővel betölteni a Szent. Így is hangzik az ő ígérete. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok. Hát itt erről a lélekről van szó. Jézus ad erőt nekem. És ez az erő kimeríthetetlen marad mind örökre. Ez az erő nincs korlátoknak alávetve. A lélek ereje, az igazság lelkének az ereje, a paraklétosznak az ereje, jelen léte a vigasztalónak, Isten lelke. És higgyétek el, hogy nekünk nem is így kellene kinézni, ahogy kinézünk a mi hitünkben és vallásunkban. Ha mernénk egy kicsit többet venni ebből a Szentlélekből. Megint most gondoljátok, hogy ez furcsa dolog, mert azt beszélem az előbb, hogy ő adja, és most meg arról beszéljek, hogy nekem kell venni belőle. De hadd idézem magát Jézust. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljött iréját. Hát hiába kínálja nékem a tökéletes életet az Úr, ha én nem akarom azt elfogadni. Itt ő adhatta volna rögtön a tanítványainak ezt a lelket. Nem adta. Ajaj, még a föltámadás után is 50 napnak kell eltelni, hogy eljöjjön ez a lélek, hogy valóban vehessék. És miért nem adta? Mert nem voltak alkalmasak, hogy befogadják. Nem voltak. Hát Jézus itt mindent megmond nekik. És farahány borsó az egész, mert a tanítványok úgy viselkednek, mint hogyha ez a sok beszéd itt, ezen az utolsó estén el nem hangzott volna az ő fülük hallatára. Nem érték. Nem voltak rá készek. Nem tudták befogadni. Nem. Hát igen, ez a nagy probléma, hogy vajon mi miért nem vagyunk készek? Mi vajon miért nem akarjuk befogadni? Mi vajon miért nem merítünk több erőt, amikor kiapadhatatlan erőforrások állnak a rendelkezésünkre? Vagy másképp érthetően mondva, na hát miért ülünk sötét szobában, amikor villanyt is gyújthatunk? Miért? Na hát ennek a magyarázata az, hogy hát Jézust ez a világ kirekeszti magába. Ennek a Jézusnak ebben a világban nagyon nehéz a helyzet. Akkor sem fogadták be őt. Akkor is ez volt az igazság, hogy az ég madarainak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani e világon. Ma sincs. Itt az idősebbek még átélték a keresztény kurzust. Na mi volt az a keresztény kurzus? Mi köze volt annak Jézushoz? Az ég világon semmi. Talán súlyosabb Isten káromlás, mint hogyha nyílt szóval tagadták volna, szitták volna őt. Hát igen, ez a világ ezt meg tudja tenni. Hát nem kell neki mindig nyílt üldözéshez folyamodni. Hát bele züllesztheti az embert a teljes közömbösségbe. Nekem volt egy hírem, aki büszkén mondta, hogy kérem, én mentem mindig templomba. Még akkor is, amikor fölhívattak a tanácsházára, és megmondták, hogy te, mert te templomba jársz, most beadsz egy borjút. Higgyétek el, hogy kemény idők voltak azok, és az a borjú beadás nem gyerekjáték volt. Beadta. No hát ez az egyszerű paraszt ember, aki nem hagyta magát megtörni. Ez mindig tudott erőt meríteni. De hát tudjátok, nem kell a világnak ahhoz erőszakhoz folyamodnia, hogy Krisztus ellenességét vagy ellenségeskedését a Krisztussal szemben megvalósítsa. Támasztat közömbösséget, támasztat nagyvolanú lenézést, sarokba szoríthatnak minket sok mindennel. Jézus itten pontosan csak azt említi, ami vele is történt. kirekesztenek titeket a gyülekezetekből. Na hát itt a zsinagógai gyülekezetről van szó, de azért hadd mondjuk így, hogy tényleg kirekesztenek minket a közösségeikből. Mindegy, hogy ezt vallási cégír alatt teszik, vagy politikai cégír alatt teszik, vagy mit tudom én, milyen más cégír alatt teszik. Kirekesztenek, mert Jézus nem kell ennek a világnak. És higgyétek el, hogy van bennem egy olyan félelem, hogy vajon ha Jézus ma ebben a mi világunkban megjelenne, és azokat mondaná, amiket mondott, azokat tenné, amiket tett, persze a mi viszonyaink között. Tehát a mi viszonyaink között is van sok vak, süket, sánta, néma, és lelki beteg, és megszállott. Hát ha ezeket itten pártfogásába venni, és elmondaná azokat a ragyogó tanításokat, amikről 2000 év óta prédikálunk, és még mindig nem tudtuk megvalósítani, csak ennyire is. Hát én nem tudom, hogy nem éppen a vallásos emberek gyülekezete kiáltaná újra, először feszítsd meg. Nem tudom. Kirekesztenek a gyülekezetekből, mert mindenki azt hiszi, hogy Isten tiszteletet művel, amikor titeket öldököl. Tanítványoknak szembe kell nézni az üldözésekkel. Hát Krisztus nem azt mondta, hogy gyertek, kedveseim, aztán telepedjetek le itt az Isten országába, és megkaptok mindent, was guten Tag ist, hanem vegyétek föl a keresztet, és jöjjetek utánam, mert én elől megyek az én keresztemmel, amire a ti bűneitek vannak. Fölszeged. Igen. Hát ma sem tudna más tenni. És valljuk meg őszintén, a mai hívőnek sincs, a mai tanítványnak sincs más lehetősége, mint hogy Uram, add nékem ezt a te vigasztaló szent lelkedet, hogy valóban be tudjam tölteni a te megbízásodat, és hűséges tanúbizonyságot tudjak lenni. Nem az elfajult és hitetlen nemzetség között, hanem az embertársaim között, a családomban, a barátaim körében. Ott, ahol megfordulok. De magamtól nem megy, Uram. Magamtól csak ennyit tudok bevallani, hogy nem vagyok jobb az én atyáimnál. Nem vagyok külön. Ma divat beszélne a hívőkről és a hitetlenekről. Fából vaskarika. A hitet azt úgy kapjuk. Nem beleszületünk. Nem örökségünk. Nem a mi szerzeményünk. Kapjuk attól a vigasztaló Szentlélek Úristentől. Kapjuk. És ha kaptuk, akkor mire akarunk fölvágni? Akkor hol akarunk pálcát törni mások felett? No, látjátok, most jutunk el egy ilyen furcsa dologhoz, hogy a mi tanúbizonyságunk Jézus mellett nem lehet más, mint az ő szeretetének a megmutatása. De nem így, hogy nézzétek, így szeretett titeket a Krisztus, hanem úgy, hogy én szeretem őket, ahogy engem szeretett a Krisztus. Nem szavak, tett, élet. Ez az. Hát már akkor divatban volt Jézus említés, hogy az írástudók és a farizeusok körbejárták a földet, hogy egy pogányt megtérítsenek és hívővé tegyenek, és beszéltek nékik a világba. Nem is volt könnyű, de Jézus csak mosolygott rajtuk. A valóság az, hogy élnem kell, megélnem kell Jézus szeretetét a másik ember felé. Nem ő felé, a másik ember felé. Nem ez a hitvallásom, hogy szeretlek, Uram, téged. Ő úgy is tudja, hogy én mennyire szeretem őt, ezt nem kell mondani. Hanem ez kell, hogy legyen az életem. Szeretem azt a másik embert. Még akkor is, ha nem is szeretetre méltó. Szeretem, mert te szeretted őt, Uram, mert ő érette is. Te haltál meg, Uram. Hát igen, szóval most már elgondolhatjuk, hogy elég messze vagyunk mi a kereszténységtől, amit Jézus úgy elvár. Itt megmondja a tanítványoknak, hogy üldözni fognak titeket, de ne izguljatok. Amit ki kell bírnotok, azt ki fogjátok bírni. Ahová el kell mennetek, oda el fogtok jutni. Amit meg kell tennetek, azt meg fogjátok tenni. Nem céltalanságba, nem terméketlenségbe, nem semmibe hull majd az életetek, hanem betöltitek azt, amit az Isten tervezett, szándékolt ti veletek. Betöltitek. Nem is tudjátok, hogy hogy. Nem tudjátok. Nézzétek, nálunk sokkal nagyobb ember ez a Pál apostol. Azt mondja, hogy háromszor könyörgött az Úrhoz, hogy múljék el tőle a nyavajája. És akkor kapott egy választ. Elég néked az én kegyelmem. Maradj továbbra is epilepsiás, nyavajás, nyomorult, szembajos, maradj ilyen gyönge, kis zsidó, azt menj! Elég az én kegyelm. Ez a kegyelem majd el fog vinni téged a Via Appiára, ahol meghalhatsz, értem, de ez a kegyelem, ez megnyitja néked Isten országát. Elég. Elég volt Pálnak ez a kegyelem. És ment. Ingadozás nélkül. Félelem nélkül. Végig az úton. Vett erőd. Ebből a szent lélekből. Hát ezt vég. Én nem tudom, hogy neked milyen problémáid vannak, ezt te tudod magad. De az alapprobléma ez mindnyájunknak, hogy mi semmiképpen nem léphetünk, nem lehetünk közösségben, nem lehetünk kapcsolatban, mondjuk így, hogy nem lehetünk érintkezésben Jézussal, ha nincs bennünk. Ha nincs nálunk, ha nincs velünk, ha nem képvisel minket, ha nem véd minket, az igazságnak a lelke, a Szentlélek. Hát ez a döntő dolog. Hát ezen fordul meg minden. Én nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. A tanítványoknak van 40 boldog nap az életében, a föltámadás után, ugye? Még hogyha Péternek ottan egy kicsit szégyenkezni is kell, hogy na, háromszor megtagadtam az Urat. De van 40 boldog nap.